Negyedik fejezet. Igen, tisztelt uram. Horogütései után ítélve ön gentleman, amiben különben sem kételkedhetem. Tegnap éjszakai heves eszmecserénk végeztével megígérte, hogyha belépek a légióba és visszatérek, úgy a leszerelés után nem tagadja meg tőlem leánya kezét. Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a mai napon felvétettem magamat a légióba, amit a birtokomban levő A 1172/27/1936 iktató számmal ellátott utalvány bizonyít, és mire e sorokat készhez veszi, már jelentkeztem katonai beosztásomért a marseilli Fort Saint-Jeanban. Mivel nem csak a horogütései, hanem a jobbkezes lengőszvingjei is többszörösen meggyőztek arról, hogy ön úriember, szerintem nincs többé abban a helyzetben, hogy leányát máshoz adja nőül mindaddig, amíg opsitommal nem jelentkezem, vagy esetleges elhalálozásom, amire csak igen kis eséllyel biztathatom, nem menti fel ígérete alól. Kérem megállapodásunkat Anett leányával közölni, és abban a reményben, hogy André nevű lakája rövidesen felépül, zárom soraimat. Igaz tisztelője, Gorcse Viván. A tábornok homlokán még ott volt a fekete kötés. Gondterhelt arccal hallgatta végig Labót, ki hangosan olvasta a levelet. Mindez Labó nyaralójában történt, az eseménydús éjszakára virradó reggelen. Csak ugyan azt mondtad neki, hogy hozzáadod Anettet a belép a légióba? Kérdezte a tábornok. És ha mondtam, csak nem képzeled, hogy Anettet egy ilyen jöttmen, célhámos mennyasszonyának tekintem, mert félreértett egy tréfát. Mi a legsúlyosabb kifogásod a fiú ellen, amit eddig felhoztál, alig terheli? Te véded. Egyelőre csak ő védett engem. Két csavargóval szemben. A tábornok töprengve járkált fel és alá a szobában. Nem szólt semmit. Ez a hallgatás idegesítette Labót. Mondd ki őszintén, kérlek, hogy mi a véleményed az ügyről. Gusztáv, mi 20 éve vagyunk jó barátok. Szeretném, ha nem kívánnád, hogy véleményt mondjak. Megkövetelem, hogy nyíltan beszélj. Az más. Tehát, egy fiatal ember, aki életvidám, egészséges és nem is szegény, jelentkezett ma éjjel légionáriusnak miattad. Tudhattam, hogy ez az ember őrült. Tudhattad, hogy mi a légió, kiáltotta sápadtan, tettetett közönnyel Labó. Te nagyon is érzelmesen fogod fel az ügyet. Csengetett és idegesen szólt a belépő lakályhoz. André, hozzon konyakot. A lakás szeme alatt ibolyaszínű véraláfutás látszott, és a szája feldagadt. Olyan volt most, mint egy híres színművész sikerült kabinet alakítása Notre-Dame-i toronyőrben. Betöltött, majd az igazi lakálynak azzal a jellegzetes arckifejezésével távozott, amelyben mindig van némi megvetés, bizonyos fokú sértett önérzet és egy kevés drámai gőg a gazdájával szemben. Egészségedre, mondta Labó, de a tábornok nem kocintott. Ismernem kell az álláspontodat, Gusztáv. Félek, hogy ebben az ügyben nagyon eltér a véleményünk az adott szóról. Labó felugrott. Hé, André! Parker, álljon elő a kocsival! Mit akarsz? Megkeressük azt az embert. Te is velem jössz. Talán még nem késő. Egy úr várakozik a hallban, jelentette André. Senkit sem fogadok, nem is vagyok itthon. Gyere, a melléklépcsőn lemegyünk. És elsiettek a tábornokkal, hogy előkerítsék Gorcsevet, akár a föld alól is. André visszatért a hallba, ahol a vendég várakozott. Monsieur Labó nem tartózkodik itthon, jelentette a látogatónak. Mit mondjak, ha visszatér, kikereste? Gorcse Viván vagyok. Monsieur Labó bizonyára sajnálja majd, hogy nem tartózkodott itthon. Kedves André bátyuska, felelte Gorcsev. Az ember a saját otthonában nem tartózkodik, hanem lakik. Monsieur Labónak nincs kifogása a beszédmódom ellen. De csak nem mondta magának. Most jelentsen be Labó kisasszonynak, szólt könnyedén. Majd leharapta egy szivar végét, és úgy köpte el André feje mellett, hogy a rakály összerezzent. A mademoiselle ilyenkor nem fogad, felelte konsternáltan. Ide hallgass te, André. Én nem szeretek várni. Nem ismerek ellentmondást, úgyhogy eredj, atyuska, és tedd, amit mondok, mert ha megharagítasz, felpofozlak. Nem vehet rá kötelesség mulasztásra. Erre egyszerűen félretolta a lakályt, és szépen felment a lépcsőn. Az emeletre érve sorra benyitott a szobákba. Néhány meglepetés is érte, például a fürdőszobában, ahol a zongora tanárnő tartózkodott, pillanatnyilag a kádban, továbbá egy kisebb fülkénél, amelyből egy védőoltástól gyengélkedő kutya rohant kiüvöltve. Ez később megmarta a hisztériásan futkosó zongora tanárnőt, és azt is beoltották vezetség ellen. De végre az egyik szobánál, ez a 20. lehetett, a Matt hangját hallotta. Mondja meg, kérem annak az úrnak, hogy bízhat bennem. Ott leszek. Valakivel beszélgetett a lány. Az ön érdeke, kisasszony, hogy eljöjjön. Felelt egy rekett, borizű hang. Megnyugtathatom, hogy senki sem akarja bántani. Gorcsev eléggé el nem ítélhető módon belesett a kulcsukon, és attól, amit látott, kis híján hanyatt esett. A szobában, Anettel szemben, ott állt a csavargó, aki megtámadta a tábornokot, a Partenif nevű. Szóval nem felejti el, kisasszony. Toulon, Texas vendéglő. Különben a város első benzinkútjánál amúgy is megvárom, hogy ne kelljen érdeklődnie. A borizű hang tulajdonosa most az ablakhoz ment, és mint ez a legtermészetesebb módja lenne a távozásnak köszönt, kilépett a párkányra és eltűnt. Kétségtelen, hogy Anett látogatója azonos volt a tábornok egyik támadójával. A verekedés ugyan vaksötétben folyt le, de előzőleg Gorcsev a fa mögül látta a két embert, amikor azok a sarki lámpánál elhaladtak. Annyi előnyt ez most minden esetre jelent, hogy a két briganti nem ismeri őt fel, ha találkoznak, viszont ő jól megjegyezte az arcvonásaikat. Elhatározta, hogy nem lesz fogadatlan prókátor a leány ügyében, és nem említi algatózást, csak ha Anett a saját elhatározásából beavatja ügyébe. Valaki megérintette a vállát. André állt mögötte villogó szemekkel. Uram, ez az eljárása! Gyorsan leütötte a lakályt, és a rekami alá tolta, azután kopogott. Ki az? Gorcsev Iván! A lány csodálkozva nyitotta ki az ajtót. Hogy jött idáig? A lépcsőn, drága. Hol van André? A kedves öreg lakályhoz látogatóba érkezett egy vidéki rokona, és most megmutatja neki a várost. Mit akar? Az éjjel megkértem a kezét. Tréfál. Az egyetlen ügy, amivel sohasem tréfálnék. Megkértem a kezét, és az édesapja beleegyezését adta a házasságunkhoz. Ez igaz? Kérdezte Anett, és a szeme felragyogott. Annyira, hogy megcsókolom. Magához rántotta Leányt, és többször is megcsókolta. Anett ellenkezett. Ezen kívül búcsúzni jöttem, mert az édesapja ahhoz a feltételhez kötötte a beleegyezését, hogy lépjek be a légióba. Micsoda? Erről szó sem lehet! Ugyan. Ilyen csekészségen nem akadhat fenn az ügy. Természetesen azonnal jelentkeztem a kaszárnyába. Maga őrült! Nem fog beállni a légióba! Kiáltotta ijedtem. Már megtörtént. Hátviszem a kocsimon Ventimigliánál a határon. Ne fáradjon, Anett! Nevetve veregette a lány arcát. Én vagyok a világ legcsökönyösebb embere. És azt hiszem, igaza volt az apjának. Nem árt, ha megkomolyodom kissé. Az egész história olyan őrült és olyan szép, hogy nem szabad elrontani. Magáért fogok szolgálni, Anett. Kérem, gondolja meg. Ez őrültség. Az élet csak úgy szép, ha őrült egy kissé. Ha valami baja lesz, Iván, tudja meg, én nem megyek máshoz feleségül. Jó, nagyon kérem, hogy ilyen ne is mondjon. Csak egészen hülye férfiak szeretik, ha a hölgyük besavanyítja magát bánatában. Amennyiben elhalálozásom miatt nem térnék vissza, úgy azt kívánom tiszta szívből, hogy találjon más valakit, akivel jókat nevet, és nagyszerű házas életet él. Isten áldja Anett. Egy utolsó csók, és elsietett. A délutáni vonattal Marseille-be kell utaznia. A halban André lépett eléje, döjfös, szigorú és kicsit dagadt arccal. Egy lépést sem. Rendőrért küldtem, és... Gorcsev sietve leütötte, és a zongora alátolta a lakályt. Azután elment. Ez alatt Labó és a tábornok megkezdték a hajszát Gorcsev kézre kerítésére. Elsősorban a mediterrán szállóban érdeklődtek. Gorcsevet nem ismerték a portán, de egy hibbant oroszról, mintha hallottak volna. A fejedelmi lakosztályban hallottak róla utoljára, revolver lövések formájában, mert pontos találatokkal oltotta el 6 falikar körtéjét. Ezután Vanek úrral beszéltek a fejedelmi lakosztály gardrób szekrényében. A titkár ugyanis tériszonyban szenvedett, és nem bírta a sok tágas előkelő szobát. Az a falba épített hatalmas szekrény, amelyben mindössze a derék úr tartalékpadjásza, egy kemény kalap, egy úszónadrág és az esernyő tartózkodott, még mindig 2-szer akkora volt, mint utóbbi szállása, ahonnan néhány hónappal ezelőtt kiköltözött. A titkár álmából ébredt, tehát kissé morózusan fogadta az érdeklődőket. Egy urat keresünk, mondta Lábó.
No és? Csak rajta. Vagy zavarom ebben önöket?
Nem tudja, hol lehet most?
Kicsoda?
Gorcsev Iván.
Az a féleszű orosz?
Igazán nem tudom,
mondta töprengve. Lábó felsóhajtott, és a tábornokra nézett. Szokott Monte Carlóban járni?
Tegnap ott voltam.
Gorcsev felől érdeklődöm, uram. Ő bizonyára eljár a kaszinóba? Sürgette a válasz Döbertin.
Kedves uraim, felelte Vanek úr eltűnődve. Ha már megtiszteltek nagybecsű látogatásukkal, mondják meg nekem. Ki ez a Gorcsev?
De hiszen maga a titkára.
Ez nem zárja ki, hogy tudjak róla valamit. Őszintén szóval nekem gyanús ez az ember.
Szeretem, de gyanús.
Meglátják, itt még kiderül valami egy külföldi rovancsolás kapcsán.
A tábornok elhúzta ujjait a homlok előtt, hogy népiesen jelezzen egy szomorú elmegyógyászati diagnózist, és azt mondta Labónak,
gyere, Gusztáv.
Labó kezdte belátni, hogy ostobaságot követett el. Tűvé tették Nidzát, a környéket, hiába. Gorcsev sehol sem volt. Este 9-kor holtfáradtan hazatértek, André fogadta őket a halban. A lakály elég megviseltnek látszott. Az egyik szája széle például berepett valamitől időközben. André, egy Gorcsev Iván nevű embert keresek. Menj a rendőrségre.
Ó, Gorcsev úr ügyében már voltam a rendőrségen, de ő sajnos közben elment.
Hogyan? Mikor ment el?
Nem láttam.
Hol voltál közben?
A zongora alatt.
Előzőleg hol voltál?
A rekamé alatt, ugyanis Gorcsev úr a reggeli órákban rajtaütéssel megszállta a lakást, azután behatolt a kisasszony szobájába, és engem több alkalommal ártalmatlanná tett. Ilyenkor azt az eljárást alkalmazta, hogy alért állapotban egy bútor alá helyezett el.
Felrohantak a tábornokkal, négyesével ugrálva a lépcsőkön. Anettet a szobájában találták, keservesen sírt.
Hallom, Anett, kezdte bátortalanul az atya, hogy Gorcsev itt volt.
Egy órája elutazott,
zokogta leány.
Te küldted a sivatagba. Tudd meg, hogy a mennyasszonya vagyok, és ha meghal, én is utána pusztulok.
Anett, ne beszélj így. Én megbántam már, de hát mit csináljak? Talán csak van esze, és megszökik mégis.
Neki nincs esze, és nem szökik,
sírta Anett. A két férfi némán állt, és a leány könnyei sűrű, nagy cseppekben hullottak, egyre hullottak. Borzasztóan elkeserítette a fiatalember pályaválasztása. André jött be, és jelentette.
Azt hiszem, valaki Gorcsev úr felől hoz hírt.
Lingeström lépett a szobába, felkötött karral, bepújált fejjel és tapaszoktól tarka arccal.